ebben az időszakban, tehát a II. Világháború utáni időszakban beszéltek ironikusan egy úgynevezett Hindu Rate of Growth-ról, azaz, hogy a hindu növekedési ráta, ami hát arról szólt, hogy olyan lassan nő India, gyakorlatilag alig-alig, és ne felejtsük el, hogy ez egy főre jutó GDP, tehát közben van egy népességrobbanásunk, tehát egy nagyon lassan növekvő gazdaság, egy ennél sokkal gyorsabban növekvő népességgel, ez azt jelentette, hogy egy főre jutóan visszazuhant India ez alatt az időszak alatt a világátlaghoz képest.
Tippelnék kettőt. Az egyik az a hagyaték, ami a britektől maradt, a British Raj-tól, a bürokrácia, a túlzott bürokrácia, amit szuper módon átvettek, tehát hogy aki látott már indiai filmet, ahol ezt bemutatják, vagy olvasott könyvet, amiben erről van szó, az gyakorlatilag szétröhögi az agyát, az pont olyan, mint a brüsszeli bürokrácia, csak ezt meg kell sokszorozni még azzal a... Tehát ők nagyon jók ebben, valahogy ez benne van, ahogy jó informatikusok is, ez a sztereotípia, ez a fajta rendszerezési hajlam, ez bennük van, és ettől elképesztő brutális bürokráciát csináltak, ami ezzel együtt járt, az pedig az elképesztő brutális korrupció, ami ezt megnehezítette.
Abszolút, tehát ez szerintem a lényegi eleme annak, hogy ez a pár évszázad miért nem volt sikeres. Azt, amit te bürokráciának nevezel, azt, és tényleg azt, tehát hogy a britektől eltanulták ezt az ilyen szabályok, paper pushing, hivatalok, engedélyeztetés, tatara-tara, ami egyébként a szovjet típusú rendszereknek is sajátossága volt. Ezt ők úgy nevezték, hogy úgy nevezik most már utólagosan, de azt hiszem akkor is úgy nevezték, hogy License Raj, tehát ugye a brit Rajnak a mintájára, és már nem a britek uralkodtak, hanem a licenszek, azaz az engedélyek uralkodtak. Tehát hogy ahhoz, hogy te a gazdaságban bármit csinálj, az mindenfajta engedélyekre volt szükséged. Van egy ilyen elképesztő történetek, hogy vállalkozóknak éveken keresztül kellett lobbizni a új Delhiben, hogy bármilyen import engedélyt ki tudjanak csikarni a bürokráciából, mert ugye az az elképzelés állt mögötte, hogy, és ez ki is volt mondva, mint elv, hogy te csak olyan dolgot importálhatsz, amire nincs indiai termelő. Tehát neked kellett bebizonyítanod, hogy nincsen ebben a hatalmas országban, most ugye ne felejtsük el, hogy 27 tagállama van Indiának, mint az Európai Uniónak, csak egy brutális nagy népessége, és hát óriási kulturális különbségek észak és dél, kelet és nyugat között, ez egy kontinensnyi ország, iszonyatosan rossz közlekedési és kommunikációs viszonyokkal, tehát ugye adataink vannak arra, hogy a felszabaduláskor 95%-a az embereknek mély szegénységben él. 95%-a. Ebben az országban neked be kellene bizonyítanod, tehát nem az van, hogy a kormányzat majd bebizonyítja, hogy erre már van egy indiai termelő, ezért te ne importálj, hanem neked, ahhoz, hogy engedélyt kapj, be kell bizonyítanod, hogy nincs rá indiai termelő, és ezért akarsz valamit behozni az országba. Tehát olyan mélyen bevésődött a nérui államnak a gondolkodásába ez az import helyettesítés elnevezésű elképzelés.
Egyféle protekcionizmus ez, és amit küldtél anyagot, abban nagyon nagyot nevettem azon az Infosysnek a társalapítójának a sztoria, Narayana Murtiról van szó, aki a 80-as években megpróbált importálni egy kompjútert, hogy licenszként utána gyárthasson kompjútereket is használjon, és 3 évébe telt, és 50-szer kellett elmenni a hivatalba.
Delhibe kellett utazni a vidékről. Igen, tehát hogy ez nem volt egy kommunista, szovjetipusú állam abban az értelemben, hogy itt nem államosították a gazdaságot, tehát voltak állami nagyvállalatok, de a gazdaság nagy része az magángazdaság volt, tehát továbbra is ez egy kapitalista gazdaság volt többségében, abban az értelemben, ahogy ezt a hidegháború idején használtuk, tehát egy nem állami központú, és nem, hát volt tervezés, de azért ez egy piaci logikára és magántulajdonra építő gazdaság volt, de a saját indiai gyártásipar elősegítésére volt hivatott ez az elképesztő bürokrácia, de nem az történt, nem az jött ki belőle, mint a Távol-Keleten, ahol hát ugye sikeresen hoztak létre Samsungokat, Panasonicokat, Toyotákat, mindenki ismeri ezt a történetet, hogy elképesztő sikeres lett, és a Távol-Kelet tele van ma már versenyképes, akkoriban felnövesztett multikkal, hanem az történt, hogy oligarchákat növesztettek. És ez szerintem iszonyú tanulságos Magyarország szempontjából is, hogy ha nincs verseny, ha bürokratikusan elzárja az állam a hazai termelőket a globális versenytől, és itt tulajdonképpen ez történik, tehát amikor be kell bizonyítani, hogy csak akkor csinálhatsz valamit, és csak akkor importálhatsz, hogyha ha nincsen hazai termelő, tulajdonképpen a hazai termelőt megvéded mesterségesen a külső versenytől. Ezért például olyanok jönnek ki, és ez szerintem az egyik legjobb példa arra, hogy ez mennyire hatékonytalan volt, hogy hát két darab autógyártó jött létre ez időtájt Indiában. Ennek a két darab autógyártónak a modelljei évtizedeken keresztül nem változtak, tehát ugyanazt a béna modellt gyártották évtizedeken keresztül, és annyira keveset, hogy a használt autók ára magasabb volt ez időtájt Indiában, mint az új autóké. Tehát, hogyha te egy még talán a brit időkből ott maradt használt nyugati autót el akartál adni a piacon, akkor magasabb árat kérhettél érte, mint egy frissen gyártott indiai autóért, aminek a modellje 20 éve nem változott. Ennyire nem volt verseny. És ez megismétlődött mindenfajta iparágokban. Tehát, hogyha bürokratikusan az állam nem azt csinálja, mint a Távol-Keleten, hogy versenyezteti a saját termelőit a globális versenyben, ad nekik támogatást, ad nekik pénzt, segítséget, minden francot, de közben elvárja, hogy ezek legyenek elképesztő versenyképesek, és csak akkor támogatja őket, hogyha megállják a helyüket a globális versenyben. Ehelyett az történt, hogy India adminisztratíve elzárta a saját termelőit, amiből egy csomó oligarchát kinövesztett, tehát mind a mai napig az egyik problémájuk, hogy tel is tele vannak oligarchákkal. Egy olyan országban, ahol mondom, tehát kezdetben 95% az embereknek nyomorgott, közben meg ilyen dúsgazdag oligarchák ették meg a politikát tulajdonképpen, és ezeknek nem kellett sokat teljesíteni. Tehát Indiának ez időtájt nem nagyon volt versenyképes terméke, amit globálisan értékesíteni tudott volna, mert hogy garantált belső piaca volt ezeknek a termékeknek. Na ez egy nagyon rossz fejlesztés politika, tehát tök értjük, jó indulatú volt, megértjük a motivációt, értjük, hogy ez egy viszont válasz volt, egy visszahatás volt, egy reakció volt a brit gyarmati időszakra, de nagyon rossz eszközöket választottak a gazdaságfejlesztésre.
Hát az a helyzet, hogy tényleg nagy falat, viszont itt kell meghúznunk a vonalat, de szerintem nem is olyan rossz, mert azt mondjuk, hogy 1964-ben ugye Nehru elhuny hivatalban, és az addigra már lényegében a politikai körökben diplomáciailag is bevezetett lánya, Indira Gandhi veszi át a stafétát tőle, ugye, és ezzel tudjuk folytatni, esetleg azzal a kifejezéssel, hogy gazdasági vandalizmus, hogy ez mit jelent, és hogy Indira Gandhit ezt miért nevezték így. Legyen ez a következő adásban. Hogyha meg szeretnétek hallgatni az adásainkat, akkor a Pogi Podcast oldalán elérhető minden, a Spotify-on is lehet keresni, de elég, hogyha a Facebookon követitek az oldalt, és akkor oda is ki vannak posztolva ezek az adások, vagy a linkek, nagyon sok olyan dologgal, ami dokumentum, adat, grafikon, a Substacken lehet ezt megtalálni, Pogácsa Substacket kell keresni. Köszönjük a figyelmet!
Köszönjük a figyelmet, sziasztok!